mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Feltámadása után adta ezt a missziói parancsot tanítványainak. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, amikor készültem erre a keresztelőre, akkor Ákosnak a kedves filmre jutott eszembe, évekkel ezelőtt néztük még együtt rajzfilm változatba, Narnia krónikájából az első részt, és abban van egy ilyen jelenet, hogy szaladnak a testvérek, a jégkirálynő elől szaladnak a havas tájon, az erdőn keresztül, szaladnak Aszlan országa felé, és ahogy szaladnak, nagyon gyorsan pereg az idő, az egyik kép még a jeges táj, a dermedt csend, és utána szinte egyik lépésről a másikra átlépnek a tavaszba, hogy virágba borulnak a fák, és énekelnek a madarak. Ilyen a mesében van, hogy egyik lépésről a másikra kitavaszodjon. Valahogy mi így vártuk ezt a napot, hogy kitavaszodjon, és a somjó tetőn lehessen ez a keresztelő, hogy örvendezzünk a természet megújulásának is, az életnek is. Férjem mondogatta, hogy Ákosnak igen nagy hite van, hogy ezt el tudja képzelni, hogy egyik nap még hó, másik nap meg ott fönt már a tavaszi madár csicsergés a keresztelőn, de az Isten azért úgy rendelte erre a napra, hogy süssön a napocska. Hát nem egészen olyan, amit szerettünk volna, de olyan jó azt nekünk tudni, hívő embereknek, hogy igazából nem ilyen dolgoktól függ a mi ünneplésünk, a mi örömünk, hanem mi ezt hitáltal tehetjük, és ez a lényeg, hogy soha nem a láthatókra nézzünk, hanem mindig a láthatatlanokra, mindig magára, az élő Istenre, és a húsvét ennek a csodának az ünnepe, és három csodát raktam itt sorba, a keresztelői igehirdetésbe azért nem is vettem újabb textust, mert az éppen elég nagy csoda, hogy ma húsvét napja van, hogy annak örvendezhetünk, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus felöltözte ezt az emberi testet, meghalt és harmadnapra feltámadott, hogy győzött az élet a halál felett, és megmutatta Isten a hatalmát, hogy neki ilyen ereje van, hogy feltámasztja az ő fiát, és hogy ez a mi örök életünknek a záloga, és ezért lehetséges bármiféle keresztelő is, mert megnyílt az út az Isten országa felé, az Isten befogadja szövetségébe a bűnös embert, visszakapjuk az örök életet, az örökkévaló országot, és ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy Jézus Krisztus vére is a mi bűneinket, és ezért kezdhetünk új életet, és kaphatjuk felülről a tisztát, a szentet egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Aztán a második csoda pedig az élet egyáltalán, hogy az Isten megformálta ezt a kis életet így, ahogy van a kicsi hanga, ahogyan ezt a 139. Zsoltár is írja, hogy bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében, magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. A legújabb fordítás így hozza ezt a verset. Tehát naponta lehet rá csodálkozni az ő megnyíló értelmére, növekedésére, hálát adni még a nemjeinek is, amiből majd hiszük, valljuk, hogy lesznek igenek is, mert az Isten igen jó gondolata ő is, úgy, ahogy van, és mindig szabad érte, értük hálát adni. Aztán a harmadik csoda az embernek a hitre jutása. Mindegyikünknek az Isten ezen a téren is elrendelt egy utat, ennek a mikéntjét, és egyáltalán nem magától értetődő az, hogy mi emberek hitre jussunk, hogy megértsük, megéljük ezt a csodát. Még akkor sem magától értetődő, hogyha hívő szüleink, meg keresztszüleink vannak. Nagy ajándék az, hogy hangának ilyen háttere lehet. Nagy ajándék az, hogy a szülők könyörögnek érte. Nagy ajándék az, hogy igazából egy dicsőítő környezetben nő fel, úgy figyeltem a Virág vasárnap az ő kis mozgását itt a templomban, nagyon élvezte a dicsőítő énekeket, ő volt az egyetlen, aki megtapsolta utána ezeket az énekeket. Nagy ajándék, hogy szolgáló emberek veszik őt körül. De még ha mi nagyon is könyörgünk érte, akkor is az Isten adja neki az élő hitet. Mi nem tudjuk neki adni. Megtehetünk mindent érte, és tegyük is meg, ami rajtunk áll, és ez számon fog kéretni szülőktől, keresztszülőktől, de akkor is Isten munkálja az akarást a szíveinkbe. És kívánom, hogy ez is végbe menjen az ő életében, amikor azt Isten eltervezte. És bizonyosak az ő ígéretei. Mint ahogy bizonyos az, hogy jön a jó idő, hiszen ott van az igében, hogy egész pontosan ott van Mózes könyvében, hogy tél és a nyár meg nem szűnnek, de hát bizonyosan jönni fog a jó idő, ahogy halad az idő, úgy egyre jobban látszik is, és bizonyos az is az Isten akarata felől, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Ő munkája, hogy ez a kis leányka is majd erre kimondhassa az ő nagy igényét, hogy tanítványá lehessen. Amen. Valljuk meg most együtt a gyülekezettel a hitünket, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádságban is kérjük a mi Urunkat, hogy ő segítsen nektek fogadásotok beteljesítésében. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged az életért, a feltámadás csodájáért, hogy benned lehet örök életünk. Téged dicsőítünk hanga életéért, hogy tökéletesen megformáltad és engedted megszületni, és a te kezedbe tesszük le őt újra így a keresztség alkalmával is, hogy te bontakoztasd ki az ő értelmét, te ajándékozz neki hitet, te ajándékozz meg őt majd azzal, hogy rád igent tudjon mondani teljes életével. Kérlek, hogy vigyázz a szüleire, keresztszüleire, adj nekik bölcsességet ehhez a nagy és szent feladathoz. Köszönjük, hogy áldásaidat ígéred, és köszönjük, Urunk, a gyülekezetnek is a csodáját, hogy mi betagolódhatunk, és kérjük, hogy te tagold be mindenféle tekintetben is hangát majd ebben a gyülekezetben, hogy átélje, hogy vannak testvérei, hogy jó itt veled együtt lenni. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, és magasztalunk téged. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, ti pedig szeretteim erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és készülődjünk az ige meghallására. A 445. dicséretünket énekeljük. A 445. dicséretünknek az első 5 versét, az első vers így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem!
Kedves testvérek, hallgassátok meg a húsvéti örömhírt, a feltámadás örömhírét úgy, ahogyan Lukács evangéliumának 24. részéből, az első 12 versből olvassuk.
Az asszonyok a hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanástalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Akkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja és több más velük levő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak. De szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak lepedők vannak ott. Elment, magában csodálkozva a történteken. Isten áldása legyen igéje hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, bocsásd meg a mi gyenge hitünket, amikor, mint Péter, csodálkozunk azon, hogy amit kijelentettél, az ime teljesült. Bocsásd meg, hogy sokszor nem vagyunk biztosak abban, hogy kérésünket teljesíteni fogod. Pedig te megígérted nekünk, hogy bármit kérünk a te nevedben, atyád azt meg fogja adni nekünk. Lehet, hogy már, mint Péter, évek óta veled járunk, hisszük, hogy te vagy mindennek az Ura, te vagy a mindenható Isten, mégsem vagyunk teljes bizalommal irántad. Megpróbálunk a magunk feje után besegíteni neked. Pedig mennyei atyánk, te tudod jól, hogy mire van szükségünk. Add, Urunk, hogy teljes mértékben rád hagyatkozzunk, hogy mondhatjuk Jézussal, hogy ne az én akaratom legyen meg, atyám, hanem a tiéd. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy engedelmességből, odaszánásból, ráhagyatkozásból példát mutattál nekünk. És köszönjük ígéretedet, hogy helyet készítesz számunkra, és ott együtt lehetünk majd veled. De mindenekelőtt azt köszönjük, hogy elvégezted a megváltás munkáját, és ezzel megmentettél minket bűneink következményei alól. Feltámadtál a halálból, ma is élsz, és szent lelked által köztünk vagy, akik most összejöttünk a te nevedben. Szeretnénk most a te feltámadásodat ünnepelni, és add, hogy ennek az öröme meglátszik az életünkön, a cselekedeteinkben is. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 15. rész 17. és 20. verséből hirdetem nektek. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Ám de Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Amen. Isten ígére készülve a 349. dicséret 5. versét énekeljük. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő üzenetét, írva található János evangéliumának 20. részében, az első 18 versben, ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. A hét első napján pedig, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Azután őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba, és két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította Mária, ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül rabbóni, amely azt jelenti mester. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. A magdalai Mária elment, hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Kedves testvérek, tegnap, húsvét vasárnap, a 8 és a 10 órás istentiszteleten Laci arról hirdette közöttünk Isten igéjét, hogy Ádámban elvesztett üdvösségünket Jézus hogyan szerezte vissza nekünk. Ahogyan Pál írja a korintusiaknak, mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Ma viszont arról lesz szó, hogy hogyan, milyen lépésekben lesz mindez a miénk. Az ige hirdetésnek ezt a címet adtam, a húsvéti hit fokozatai. Először látni fogjuk majd a kiinduló állapotot, a hitetlenséget. Aztán az első lépésként a látást, a másodikként a csodálkozást, a harmadikként a hitet, a negyedikként a hallást, és végül az utolsó, az ötödik lépcső, a találkozás. Így nézzük végig a húsvéti hit fokozatait a felolvasott ige alapján. Az első, a kiinduló állapot, a hitetlenség. Ezt láttuk Máriánál. A hét első napján pedig kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. A többi evangéliumból tudjuk, hogy a Jézust követő asszonyok, közöttük Mária is, vasárnap kora hajnalban drága keneteket vittek magukkal, hogy a halott Jézus testének megadják a tőlük telhető végtisztességet, hogy megkenjék a holttestet a kenetekkel. Eszükben sem jutott az, amit Jézus háromszor is kijelentett nekik. Tudnilik, hogy keresztre fogják feszíteni, de a harmadik napon majd feltámad. Az igaz lehet, hogy valóban feltámadt volna. Alapvető problémájuk nem ez volt. Az alapvető problémájuk az volt, hogy a sírbolt elé hengerített óriási kővel mit fognak kezdeni? Ki fogja elhengeríteni azt? Mondom, ezt itt Jánosnál nem olvassuk, de a többi evangélium erről részletesen beszámol. Mária, amikor látta, hogy a kő már nincs a helyén, sírgyalázókra gondolt. Csak az elhengerített követ látta, de hitetlenségében tovább fűzte a gondolatait. Amikor elment Péterhez és Jánoshoz, így számolt be nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Pedig nem ment be a sírba. Csak az elhengerített követ látta, és aztán tovább gondolta a maga módján a történteket. Nyilván sírgyalázók jártak erre, elvitték, vagy valaki más talán magához vette Jézus holttestét. Hitetlenségében, amit látott, azt megmagyarázta magának. Kedves testvérek, egyszer nekem is volt egy megdöbbentő élményem. Éppen egy vasárnap reggel mentem Kelenföldre istentiszteletet tartani, amikor az utcán haladva előttem körülbelül 50 méterrel egy nő kiugrott a harmadik vagy negyedik emeletről, és az útra esve természetesen meghalt. És amikor én ezt láttam, és éppen üres volt az utca, de valaki jött, akkor hirtelen azt mondtam neki, hogy kidobták az ablakból. Én is így tovább fűztem a gondolatot, önkéntelenül is, nem akartam volna hazudni, de láttam valamit, és rögtön értelmeztem, aztán később kiderült, hogy ez nem így volt, mert valóban öngyilkosságot követett el. Ilyen hitetlenség és ilyen tódítás jellemezte Mária látását is, látta, hogy a kő el van hengerítve, és rögtön értelmezte, hogy vajon mi történhetett. Elvitték Jézus testét, és nem tudjuk, hogy hová tették. Istennel kapcsolatosan mi is mennyi hitetlenségre és mennyi tódításra ragadtatjuk magunkat. Ahogyan szoktuk mondani időnként, vagy én magam is sokszor hallottam már, hogy hát hogyan engedhette meg ezt Isten? Történik valami, és mi tovább gondoljuk a történteket, és már rögtön Isten kezdjük hibáztatni, rögtön azt mondjuk, ilyen mondatokat is hallottam már, hogy ha Isten ezt megengedte, akkor Isten nem is létezik, hogy ez a csodálatos ember, az én férjem, az én feleségem ártatlanul meghaljon, ilyen fiatalon. Ha ezt megengedte Isten, akkor nincs is Isten a világon. Látunk valamit, és hitetlenségünkben csak a földi síkon maradva magunk gondolkozását tudjuk tovább fűzni, csak azt tudjuk tovább mondani, mint ahogyan Mária is hitetlenségében úgy gondolta, hogy elvitték Jézus testét, és hát bizony nem tudjuk, hogy ki volt, és hogy hová tehették. Ez tehát a kiinduló állapot, a hitetlenség. A hit felé vezető út első lépése a látás. Ezt figyelhetjük meg János történetében. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Tudjuk azt, hogy János, aki írta az evangéliumot, saját magáról mindig csak úgy beszél, hogy a másik tanítvány, vagy a szeretett tanítvány, de tudjuk azt, hogy ez János volt. Látta a lepedőket, de nem ment be. Látta, hogy nem úgy van, ahogyan azt Mária állította. Nem rabolhatták el Jézus testét, akkor ugyanis a lepedők is hiányoztak volna. Ha Jézus testét valaki elvitte volna, nem bíbelődött volna a gyolcsokkal. Nagyon fontos tudnunk, hogy bár fordításunkban lepedőről van szó, nem a mai értelmében vett lepedő az, amibe betekerték Jézust, hanem olyan gyolcsokról van szó, mint amilyen a mai fásli. Ahogyan a sírból kilépő, feltámasztott Lázárról olvassuk János evangéliumának 11. részében, és kijött a halott, keze, lába, pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Abban az időben így temették el a halottakat. Tehát, hogyha valaki el akarta volna vinni Jézus testét, akkor nem bíbelődött volna azzal, hogy letekerje róla a fáslit, vagy ugye a pólyát, ahogy Lázár feltámasztásánál olvassuk, hanem úgy fáslistul együtt vitte volna el. János látta a gyolcsot, látta, hogy Jézus testéről le van tekerve, de mégsem mert belépni a sírboltba, hogy körülnézzen, hogy igazán megértse a látottakat. Behajolt, látta, hogy nem úgy van, ahogy Mária mondja, de nem járt utána, nem ment be, csak a gyolcsokat látta. Mi is gyakran meglátunk valamit Isten felséges dolgaiból, de nem járunk a végére. Visszarettenünk a megértéstől. Amikor például meglátjuk, hogy életünk egyetlen megoldása a megtérés, az újjászületés lenne, de még visszarettenünk tőle, mert azt hisszük, hogy Isten valamitől meg akar fosztani bennünket. A második lépés a hit útján a csodálkozás. Ezt látjuk Péter esetében. Azután őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyörítve más helyen van. Péter tehát nem csak behajolt, hanem be is lépett a sírboltba, és bent észrevette, hogy a fejen lévő kendő is ott van, csak máshová van téve, ráadásul szépen összegöngyölítve. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy egyszerűen félelmetes, hogy Jézus még a feltámadása után sem hagyott csapott papot, hanem szépen rendet rakott maga után. Az, hogy Péter csodálkozott, hiszen így mondtam, hogy a második lépés a hit útján a csodálkozás, azt nem is innen látjuk, hanem a párhuzamos helyről, amit alapigeként olvastunk fel, Lukács evangéliumának 24. részéből, a 12. versből. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak ott, elment magában csodálkozva a történteken. Péter csodálkozott, megérintette az érthetetlen, és lenyűgözte a megfoghatatlan. Érdekes, hogy amikor János látta, hogy ott vannak a lepedők, a megpillantás, az észrevétel szót használja a görög. Péter látása esetében viszont azt fejezi ki, hogy körülnézve már megfigyeli a dolgokat. Tehát János csak rápillantott a sírbolt, vagy bepillantott a sírboltba, és látta, hogy ott vannak a lepedők. Péter viszont már körülnézve megfigyelte a dolgokat. Ennek az igének a főnévi alakja a magyarban is ismert, ez a teória. De Péter még így is csak a csodálkozásig jutott el. Mi is sokszor felfogjuk Isten hatalmát, Isten szeretetét, Isten kegyelmét, de egyelőre csak csodálkozunk rajta. Egy-egy balesetben történő megmenekülés, egy-egy súlyos betegségből való csodálatos gyógyulás során felfogunk valamit Isten kegyelméből, szeretetéből, de egyelőre csak csodálkozunk rajta. Mert a hit útján van egy harmadik lépés is, amit maga a Biblia úgy nevez, hogy hit. Most újra Jánosról van szó. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Nagyon érdekes az is, hogy az, hogy látott, itt most egy harmadik igével van kifejezve. Ugye már harmadjára olvasunk arról, hogy látott, meglátta, stb. De itt egy harmadik igével van kifejezve az, hogy megismerni, megérteni, ilyen értelemben meglátni. Látott és hitt, tehát bizonyosságra jutott. Megértette, hogy Jézus testét nem sírrablók vitték el, hanem valami érthetetlen, valamilyen csodálatos dolog történt. Azért ez a hit még nem az a hit. Ezért teszi hozzá az evangélium, mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott és hitt, mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Tehát ez a hit azért még nem az a hit. Ez a hit még nem az életet átformáló, mindenen győzedelmeskedő hit. A változás még nem jött létre általa. Ezért olvashatjuk a történetben, hogy ezután visszatértek övéikhez. A tanítványok ekkor visszatértek övéikhez. Még további dolgoknak kellett történniük a személyes, az üdvözítő hit elnyeréséhez. Mi is nagyon sokszor már ott tartunk, hogy elhisszük azt, hogy a Biblia igaz. Igaz az, amit az evangélium mond. Én fiatal koromban, amikor már régóta jártam, templomba jártam, ifjúsági közösségbe, soha nem vontam kétségbe az evangélium igazságát, nem voltam kétségbe az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, de hitem deduktív hit volt. Tehát, hogy minden ember bűnös, én ember vagyok, tehát én is bűnös vagyok. Jézus meghalt az emberekért, én ember vagyok, tehát meghalt értem is. Nem személyes hitem volt. Elhittem mindazt, ami az igében áll. De ezek még nem voltak személyes dolgok. Ezért van szükség a negyedik lépésre, amit így fogalmaztam meg, hogy hallás. Itt megint Máriáról van szó. Mária pedig kint állt a sírnál és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba, és két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Más evangéliumok elmondják az angyalok üzenetét is. Szintén alapigényben olvastuk. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Akkor megrémülten földre szekezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk, miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Lukács részletesebben leírja az angyalok szavait. Itt János evangéliumában csak éppen arról van szó, hogy megszólítják Máriát, hogy miért sírsz. De az angyalok elmondták az evangéliumot, az örömhírnek, az evangéliumnak pedig szívet átformáló ereje van. Pál egy helyen erről így val, a hit hallásból van, a hallás pedig Isteni igéje által. Mi mindannyian, akik új életre támadtunk, Isten igéje által lettünk hívőkké, akár egy ige hirdetés nyomán, akár egy evangelizációs héten, akár egy négy szem közti beszélgetés következtében, de mindnyájan az evangélium hirdetésével találkoztunk. A Szentírás hihetetlen sok története szól arról, hogy Isten hogyan szólította meg választott embereit, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Mózest, Józsuét, a bírákat, Gedeont, Jeftét, Sámsont, aztán Sámuelt, Dávidot, sorolhatnánk vég nélkül a történeteket. Itt angyalok közölték a csodálatos hírt, nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek. A hit hallásból van, de azt kell mondanom, hogy még ez sem elég. Szükség van a hit útján az ötödik lépésre is, a személyes találkozásra. Megint csak Mária történetéből látjuk mindezt. Amikor ezt mondta, hátrafordult és látta, hogy Jézus állott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle, azt, hogy miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította, Mária, ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül, Rabboni, amely azt jelenti mester. A teljes bizonyossághoz, az élő hithez kell a személyes találkozás. Jézus megjelent neki, megszólította, végül néven nevezte. Nekünk is akkor van élő húsvéti hitünk, ha Jézus megjelenti magát nekünk, bár nem olyan szemmel látható módon, mint ahogyan Máriának és a tanítványoknak megjelent, de mégis valóságosan, ha megszólít bennünket, és hogyha a nevünkön nevez. Ahogyan Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves testvérek, ilyen húsvéti hitet kívánok mindannyiótoknak. Látást, csodálkozást, hitet, hallást és személyes találkozást Jézus Krisztussal. Amen. Az igére válaszként a 479. dicséret első versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Urunk, hadd áldjunk téged, hogy nem csak meghaltál a kereszten, váltság halállal, nem csak feltámadtál harmadnapon a sírból, hanem mindezt közölni is akarod velünk. Nem csak látás vagy hallás útján, hanem úgy is, hogy megjelensz. Megjelensz lelki szemeink előtt, beszélsz hozzánk, néven nevezel bennünket, és személyesen átadod mindazt, ami a hithez, az élő hithez szükséges. Köszönjük, hogy az üdvösség csodálatos objektív tényei mellé a szubjektív tényezőt is odahelyezed, hogy elküldted szent lelkedet, aki nyilvánvalóvá és jelenvalóvá teszi a te áldozatodat és feltámadásodat. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet miénk az élő hit, így lehet miénk a veled való találkozás, a neked való engedelmesség, a veled járás öröme, és így érkezhetünk meg majd életünk végén abba a csodálatos otthonba, csodálatos hazába, amelyet nekünk készítettél. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj mindannyiunk szívében egyen-egyenként, te munkálkodj gyülekezetünkben, hogy tudjuk hirdetni az örömhírt, te munkálkodj a kételkedők szívében, hogy bizonyosságra jussanak. Te munkálkodj a kétségeskedők, a betegek, a gyászolók szívében. És hadd könyörögjünk most, hogy az a kisgyermek, aki részesedett a keresztség sákramentumában, majd amikor felnő, ilyen élő húsvéti hitre juthasson. Kérünk, munkálkodj ne csak gyülekezetünkben, ne csak ott, ahol segítségül hívják a te nevedet, hanem szerte ebben a hazában és ezen a világon. Gyűjtsd népedet magadhoz, végezd el a te munkádat kegyelmesen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott hálaadásunkat, bűnvallásunkat, és azt, hogy szeretnénk, hogyha te a mi életünk része lennél. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.